Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen. Magasztaljuk Istenünket, testvéreim, 130. Zsoltárunkat énekeljük első és harmadik versszakával. Foglaljuk el helyünket, folytassuk Isten dicséretét, 309. énekünket énekeljük valamennyi versszakával. Jöjjünk előrébb, itt az első sorokban még van hely. A mi segítségünk, istentiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, Istenünk igéjét, amint azt írva találjuk Máté evangéliumában, az evangélium 24. fejezetében, a 41. verssel kezdődő szakaszban.
Ezért legyetek ti is készen, mert abban az órában jön el az emberfia, amelyikben nem is gondoljátok. Ki tehát a hű és okos szolga, akit azért rendelt szolgái fölé az Úr, hogy a maga idejében eledelt adjon nekik? Boldog az a szolga, akit ilyen munkában talál ura, amikor megjön. Bizony mondom nektek, hogy egész vagyona fölé rendeli őt. Ha pedig az a gonosz szolga így szólna szívében, késik az én uram, és verni kezdeni szolgatársait, és együtt enne és inna a részegesekkel, megjön annak a szolgának az ura azon a napon, amelyen nem várja, és abban az órában, amelyen nem is gondolja, akkor ketté vágatja, és a képmutatók sorsára juttatja. Ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Amen.
Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin és megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által áldunk és magasztalunk téged. Dicsérjük a te szent nevedet, mert olyan Isten vagy, aki elküldted a te fiadat, egyszülöttedet, hogy értünk emberekért a saját életét odaadja. Hálásan köszönjük neked, hogy évről évre készülhetünk arra, hogy az Isten eljön erre a földre, eljött erre a földre, és hogy levonjuk ennek minden következményét, amikor látjuk az igék beteljesedését, az egyénnel való találkozását, utolsó szívdobbanásunkat, és amikor eljössz, hogy ez az egész világ valóban meglássa a te uralkodásodat, hatalmadat és diadalodat. Add, Urunk, hogy ezek a napok, amelyek karácsony előtt számunkra adventként adatnak, azok arról beszéljenek, és azt mondhassák el, hogy milyen jó és milyen hatalmas Isten vagy. És hogy rámutassanak a mi bűneinkre, rámutassanak a mi hitvánságainkra, olyan dolgainkra, amelyeket el kellene hagynunk ahhoz, hogy veled tiszta és őszinte kapcsolatot ápolhassunk. Küld szent lelkedet, Urunk, kérünk, hogy értsük és tanuljuk a te mai üzenetedet. Szólíts meg bennünket, hogy halljuk a te szavadat. Amen. Készüljünk, testvéreim, az ige hirdetésére. 303. dicséretünk első és harmadik versszakát énekeljük el. Testvéreim, hallgassuk meg Istenünk igéjét, amint azt írva találjuk a zsidókhoz írott levélben, a zsidókhoz írott levél 12. fejezetében. Ti ugyanis nem tapintható hegyhez és lángoló tűzhöz járultatok, sem homályhoz, sötétséghez, szélvészhez, vagy trombita harsogáshoz és szózatok hangjához. Akik ezt hallották, kérték, hogy ne szóljon többé hozzájuk, mert nem bírták elviselni a parancsot. Még ha állat érinti is a hegyet, meg kell kövezni. És olyan félelmetes volt a látvány, hogy Mózes is így szólt. Félelem fogott el és rettegés. Ti a Sion hegyéhez járultatok, és az élő Isten városához, a mennyek Jeruzsáleméhez, és az angyalok ezreihez, az elsőszülöttek ünnepi seregéhez és gyülekezetéhez, akik fel vannak jegyezve a mennyekben, mindenek bírájához, Istenhez és a tökéletességre jutott igaz lelkekhez. Az új szövetség közbenjárójához, Jézushoz, a meghintés véréhez, amely hatalmasabban beszél, mint Ábel vére. Vigyázzatok, hogy el ne utasítsátok azt, aki szól. Mert ha azok nem menekültek meg, akik elutasították azt, aki a földön adott kijelentést, mennyivel kevésbé menekülünk meg mi, ha elfordulunk attól, aki a mennyből szól hozzánk. Az ő hangja csak a földet rendítette meg. Most azonban ezt ígéri, még egyszer megrendítem, nem csak a földet, hanem az eget is. A még egyszer pedig azok megváltozását jelenti, amelyek, mint teremtett dolgok megrendülhetnek, hogy megmaradjanak a rendíthetetlenek. Ezért tehát mi, akik rendíthetetlen országot kaptunk, legyünk hálásak és azzal szolgáljunk Istennek tetsző módon, tisztelettel és félelemmel, mert a mi Istenünk emésztő tűz. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, amikor kezünkbe vesszük azokat a tanításokat, amelyekkel őseink bátorítanak és buzdítanak bennünket az adventi vasárnapokkal kapcsolatban, akkor jó megtanulnunk és megtapasztalnunk azt, hogy bizony vannak olyan rendszeresen hallott igazságai a Szentírásnak, amelyeket újra és újra fel kell elevenítenünk. Ilyen igazságáról beszél a mi Úrunk Jézus Krisztus az ő isteni rendjének, amikor is példázatban mondja el az Úr eljövetelének, visszatérésének idejéig való foglalatosságunkat, dolgainkat. És ugyanilyen pontosan és szépen beszél mindenről a zsidókhoz írott levélnek a szerzője is, aki bizony egy teljesen más generációban próbálja megfogalmazni Jézus Krisztus visszajövetelének minden örömét és minden terhét, mint mondjuk Pál apostol a korintusiakhoz, vagy éppen a tesszalonikaiakhoz írott levelében. Pál apostol is tudja és vallja, hogy ez a teremtett világ, amely bűnbe esett, és amely Jézus Krisztusban megváltatott, egy napon majd újra kell, hogy rendeződjön. Vissza kell térnie Jézus Krisztusnak. Amikor Pál beszél az ő szeretteihez, az egykori gyülekezetekhez, akkor az egyén és a gyülekezet mindennapi kihívásaira próbál meg feleletet adni. Hogy azok a válaszok, amelyek elhangzanak Isten ígéjeként, azok majd Krisztus eljövetelekor valóban beteljesedjenek. Az apostol ezt az időt, tudjuk, rövid időnek gondolta. Talán azt várta, hogy még életében visszaérkezik a győztes Krisztus. A zsidókhoz írott levélnek a hátterében egy olyan gyülekezet áll már, amelynek inkább bátorításra és vigasztalásra van szükségre. Olyan gyülekezet, akit fel kell készíteni akár a mártíromságra is. A rendíthetetlen Isten városa a reménységével, és azokkal az igékkel, amelyeket hallottunk most is. rokon mindaz, amit a zsidókhoz írott levélben olvasunk a Jelenések könyvével. Azaz, míg Pál számára az a fontos, hogy közelít Jézus Krisztus, és egészen közel van már, és ez határozza meg minden viselkedésünket, életünket, legyen szó munkáról, szexualitásról, felsőséghez való viszonyunkról, vagy éppen a gyülekezeti összejöveteleinkről. A zsidókhoz írott levél hátterében lévő közösségek a problémái más természetűek. Ők már látják, tapasztalják és tudják azt, hogy Jézus nem az ő nemzedékük idejében jön el. És hogy a közösségnek nem szabad megfáradnia azért, mert látszólag Jézus késlekedik. De tudják, hogy eljön. Éppen ezért a felolvasott ige arra bátorítja az egykori és a mai igeolvasókat, ige hallgatókat, hogy mindenképpen legyenek készen, és bátorításul is szolgál, hogy a dolgok, amelyek megromlottak, nem maradnak így, mert Jézus visszajön. Úgy érkezik, hallottuk, mint az emésztő tűz. Képzeljünk csak magunk elé, kedves testvérek, egy közösséget, egy gyülekezetet, akiknek meg kell őrizni önmagukban a reménységüket, de szüntelenül szembesülnek a csüggedéssel. Csüggeszti őket a kitaszítottság, csüggeszti őket a reménytelenség. Csüggeszti őket, hogy hitük miatt örökös létbizonytalanságban vannak. És reménytelenséggel tölti el őket a kilátástalanság. A zsidókhoz írott levélnek a szerzője és a szerzőjén keresztül Isten mindenekelőtt azt szeretné elmondani, hogy van reménye az embernek, és hogy az erőt ez a közösség Istenből veheti. Mert hogyha nem így volna, akkor egészen bizonyos, ismerve a Szentírás újszövetségi részének a kánon történetét, hogy nem maradt volna fent ez a levél. Hogyha a csüggedésben erősítette volna meg az első keresztényeket e néhány sor, akkor egészen biztosan nem adták volna kézről kézre. Nem adták volna a gyülekezetből gyülekezetbe. Nem olvasták volna, nem másolták volna, és nem hirdették volna úgy, mint Isten igéjét. Bízom abban, hogyha ezek a névtelen keresztjének, akik erőt nyertek Isten igéjéből, akkor mi magunk is erőt nyerhetünk ezekből a szavakból, akkor, amikor erőt vesz rajtunk a csüggedés. Bevallom őszintén, hogy az elmúlt napokat, az elmúlt heteket, vagy talán az elmúlt éveket is így éltem meg, vagy így élem meg. Mint hogyha már semmi sem számítana. Mint hogyha az ember számára már minden mindegy volna. Mint hogyha úgy élnénk a mindennapok világát, életünknek idejét, hogy szeretnénk már túl élni, túl lenni valahogyan azokon a napokon, éveken, amelyeket itt ebben az életben ránk mért az Isten. Túl élni. Szörnyű kimondani mindezt. Sokszor így vagyunk az ünnepekkel is, így vagyunk karácsonnyal is. Valahogyan legyünk rajta túl. Az ember akkor érzi ennek a döbbenetét, amikor látja az elesetteknek, a valóban csüggedőknek a sorait, vagy olvassa az ő karácsonyi várakozásukat. A napokban kaptunk egy levelet sokan az országban, a Ráckeresztúri drog missziótól, ahol éppen gyógyulók írják le azt, hogy hogyan is várják a karácsonyt. Hát, kedves testvérek, szívbe markoló sorok ezek. Ők nem angyalkákról beszélnek, nem kis Jézuskáról beszélnek, Nem karácsonyfáról, nem díszítésről beszélnek, hanem életük nagy tragédiájáról, hogy hogy szaladt ki a kezükből az élet. Hogy hogy élték meg a karácsonyt. Az egyikük leírta azt, hogy a családban szinte sohasem emlékszik arra, hogy jó szó lett volna. Állandó volt az indulat, a düh, és egymástok mindig bólogattak, ha kellett férészegen, vagy ha kellett, akkor betépve, ahogyan írta. Közben pedig mindenki arra vágyott, hogy legyen egy kis szünete, hogy a saját maga karácsonyát, a bódítást elintézze. Reménytelen volt az életem, mondja. És azt mondtam én magam is, elég pessimistán, hogy így látom a hétköznapokat. Mint hogyha nekünk, embereknek nem kell hozzá szer, nem kell hozzá anyag, de mint hogyha ilyen lenne a mindennapok sokasága. Minden, mindegy. Csak legyünk túl rajta. Amikor erőt vesz rajtunk a csüggedés, akkor jó olvasni Isten igéjét. Jó olvasni azt az igét, amely bátorít, amely buzdít, és amely nem hagyja figyelmen kívül azt, hogy Jézus visszaérkezik. Ha pedig pillanatnyilag legyen így sokaknál, az életünkben minden rendben van. Hogyha azok közé tartozunk, akiknek a szíve reménnyel teljes, akik nyugodt bizalommal tekintenek a jövőbe, akkor legyen szívükben ez az ige, a felolvasott igerész a zsidókhoz írott levélből olyan szakasz, amelyre emlékezhetnek majd életük nehezebb időszakában. Legyen olyan bátorítás, legyen olyan isteni szó, amely megeleveníti majd őket a nehéz órákban. Az első, amit kimondhatunk Istenünk igéjét olvasva, hogy a keresztény ember reménységének a forrása Jézus Krisztus halála és feltámadása. Egészen konkrétan az, hogy Jézus Krisztust ártatlanul ölték meg, és feltámadt értünk. Alapigénk éppen erre figyelmeztet bennünket, hogy Jézus vére új szövetséget szerzett. Olyan szövetséget, amelyben mi valamennyien benne lehetünk. Olyan szövetséget, amely minden korábbi Isten-ember kapcsolatnál erőteljesebb, amely mindenki számára nyitott, amelyben kész a jövendő. Tudjuk jól a Szentírást olvasva, hogy nem Jézus volt az első, aki ártatlanul ontotta vérét. Hiszen a Szentírás első fejezeteiben arról olvasunk, hogy Ábel vére is kiált. Ábel vére is kiáltott. Olyan vér, akit a testvére gyilkolt meg. És mi volt a bűne Ábelnek? Azt olvassuk a Szentírásban az, hogy rátekintett az Isten. Rátekintett az Isten az ő áldozatára, és ez az életébe került. De ez egyúttal azt is jelenti, hogy az életét azért vették el, mert rátekintett az Isten. Hadd mondjam most így, advent negyedik vasárnapján, kedves testvérek, a lényeg tehát nem az, hogy élünk vagy halunk, bármilyen furcsa. Az igazi lényeg az, hogy milyen kapcsolatban vagyunk az Istennel. A többi az mind-mind részletkérdés. De vajon lehet-e valakit bátorítóbb szóval vigasztalni, mint ezzel? Rád tekint az Isten. Nem számok vagyunk, és nem a, most már így kell lassan mondanunk, a 8 milliárd közül valakik, hanem rád tekint az Isten. Nagy vigasztalás ez. minden tekintetben, hogy ezért küldi, értünk küldi Isten az ő szent fiát, hogy élő kapcsolatban lehessünk vele. Arra is fel kell hívnunk azonban, kedves testvérek, a figyelmet, hogy ez nem magától értetődő dolog. A zsidókhoz írott levél egészét természetszerűleg a nevéből adódóan, vagy az elnevezéséből adódóan átszövik az ószövetségi proféciák, és annak a beteljesedése, vagy azoknak az értelmezése. Ők, az egykori hallgatók, egészen tudják, hogy csak akkor értik meg, hogy miben több, miben más az új szövetség, hogyha tudják, ismerik, hogy milyen volt az ó. Hogyha tudják, hogy Isten egyszer törvényt adott az ő népének. Ha tudják, mit jelent a földi Sion, és hogy ehhez viszonyítva próbálják befogadni a mennyei Jeruzsálemnek az ígéretét. Tudják azt, hogy kicsoda Ábel, és tudják azt, hogy kicsoda Káin. Tudják azt, hogy kicsoda Jákob, és tudják azt, hogy kicsoda Ézsau. Ismerik az ót, hogy értelmezhessék Jézus Krisztusban az újat. Testvérek, mai adventünkben a második nagy üzenet ez, arra hív bennünket Isten, az egykoriakat, a zsidókhoz írott levélnek a hátterében lévőket, az ősi gyülekezetet és a maiakat, hogy minden célunkat, minden gondolatunkat, minden tervünket egyénileg is és közösségileg is a Szentírásra építsünk. És hogy a Szentírásból merítsük a reményünket, hogy a Szentírás legyen ami vigasztalásunknak a forrása. Sokszor kérdezik tőlem a konfirmandusok azt, hogy én hányszor olvastam a Bibliát. Hányszor kezdtem már el az elejétől, és hányszor olvastam a végéig. Bevallom, hogy mindig zavarba jövök, amikor ezt a kérdést hallom. Hányszor? Persze, tudom, és nincs is ellene semmilyen kifogásom, Jól hallom, amikor gyülekezetünkben a bibliaolvasókörnek is ez a célja, hogy egy év alatt olvassuk el a Szentírást, vagy testvérek, akik újra és újra azt mondják, hogy már 12-szer, 13-szor, 15-ször fogok neki, és már a közepénél tartok, szép református fejedelmekhez illő magatartás mindez. Nem tudom, hogy hányszor olvastam a Bibliát, nem számoltam. Hogyha őszinte vagyok, akkor úgy olvastam a Bibliát legtöbbször, mint ahogyan tesszük ezt közösen a Bibliaolvasó kalauz szerint. Hogyha 3 évente a Bibliaolvasó kalauz szerint végigolvassuk a Bibliát, akkor azt kell mondanom, hát körülbelül 30 éve olvasom a Bibliát, akkor legalább 10-szer. De nem ez a lényeg, hogy hányszor, hanem az, hogy minden tervünket, minden reménységünket, minden vigaszunkat a Szentírásra építsük. És hadd hívjalak benneteket arra, hogy valóban olvassuk a Bibliát. Együtt olvassuk a Bibliát. Talán bele sem tudunk gondolni abba, hogy micsoda erő volna az, hogyha ez az evidencia, hogy olvassuk a Bibliát, ez a gyakorlatokban is megjelenne. Hogy nem csak a szószékről hirdeti valaki, hanem együtt tesszük. Én nagyon hálás vagyok azért, amikor látom Enikőninek a gyöngybetűit, hogy 280 bibliaolvasó kalauzt rendelünk egy esztendőre, akkor ez azt vetíti előre, hogy 280 családban együtt olvassuk a Bibliát. De most arra kérek mindenkit, hogy ezt tegyük is. A valóságban is tegyük. Nem éri meg 280 forintot kifizetni azért, hogyha nem használjuk. Minden célunk, minden reményünk, minden vigaszunk a Szentírásban van elrejtve. És ahogyan beszéltek az ószövetségi proféták arról, hogy eljön Istennek napja, eljön az Úrnak a napja, Ahogyan beszéltek az újszövetségi iratok arról, hogy visszajön Jézus, elmondja ő maga is az evangéliumban, és halljuk a tanítói levelekben, olvassuk az újszövetségi profétikus iratban, legyünk ebben mindenkor bizonyosak. A harmadik üzenete mai adventünknek így foglalható össze, hogy nem csak Ábelről szól a felolvasott ige, hanem Ézsauról is. No, megint csak az Ószövetséget kell olvasnunk, és az Ószövetség lapjait kell keresnünk. Ézsau Jákob idősebb testvére. Igaz férfi, mondanánk róla. Az erdőket és a mezőket járja. Vadászik, és a saját erejéből és a saját ügyességéből él. Teszi ezt azzal a bizonyossággal, hogy a jövője is teljesen stabil, hiszen ő az elsőszülött, és az is marad, gondolja magában. Csak hogy kedves testvérek, amit Ézsau készen kapott, azt képtelen volt megbecsülni, képtelen volt komolyan venni, és képtelen volt megőrizni. Úgy gondolta, hogy minden az övé a saját erejéből, a saját ügyességéből, és hogy mint első szülöttnek majd jár is minden az atyai örökségből. Mégis az Ószövetség arról beszél, hogy nem képes mindezt megőrizni. Miért mondom? Azért mondom, kedves testvérek, mert Jézus Krisztus ajándékba adta nekünk az ő életét, de a vele való kapcsolatunkat megőrizni nekünk kell. Ő nem nézett bennünket, nem nézte alkalmasságunkat vagy alkalmatlanságunkat, nem nézte gyengeségünket, amikor magához hívott, de látja a mi felelősségünket. Ennek a levélnek, a zsidókhoz írott levélnek a 11. fejezete éppen ezért beszél a hithősökről, akik megmaradtak, akik kitartottak, és éppen ezért Ézsau ennek az ellenpéldája. Tudjátok miért? Azért, mert a hűség, az Istenhez való hűség, az nem a tanulásnak a dolga. Sok mindent meg lehet tanulni, de a hűség titka nem a tanulásban rejlik, hanem a hűség titka a szívben. Vannak munkahelyek, vannak professzionális helyek, ahol fontos a tudás és a szakmaiság, az ügyesség. A tudományt is így fejlesztik, tudjátok, szeretem a tudományt. De a hitet és a hűséget nem lehet megtanulni. Mert nem könyvekben és nem tudományban rejlik, hanem az odaadó őszinte szívnek a mélységében. A hűség mindig a komoly szeretetben és a ragaszkodásban rejlik. Éppen erről beszél a zsidókhoz írott levélnek a szerzője. Éppen erről beszél Jézus Krisztus a példázatban. Az odaadó szív őszintességéről. Tudjátok, az emberi kapcsolatainkat is ez jellemzi. Leginkább a szövetségi kapcsolatokat, amelyet házasságnak hívunk. A hűség nem tanulás dolga ott sem, hanem a szereteté. Minél jobban szeretem a másikat, annál hűségesebb vagyok hozzá. És éppen ezért semmi és senki nem választhat el bennünket a Krisztus szeretetétől. hűségből megbukhat a legnagyobb tudós, és kiváló lehet a legegyszerűbb ember is, hogyha hisz. Hogyha hisz akkor is, amikor látszólag eltávolodik tőle az Ura. Ha hisz akkor is, amikor az egyedüllétben, a magányban, a munkában, a szolgálatban nem mindig jó dolgok vannak. Urunk azért hagyott el bennünket egy kis időre, azért távolodott el tőlünk, mert így engedi meg nekünk a próbák idejét. Ideiglenes távolléte valakinek ok lehet az önsajnálkozásra, a magányra, valakinek az élvezeteknek a szabadságára. De az okos és hűszolga tudja ezt, ezért nincs ideje sem keseregni, sem a nagy szabadságtól megszédülni. Teszi a dolgát, mégpedig mindig odaadóbban, és mindig hűségesebben, mert így valóban résen kell lennie. Az egyedüllét számára nem kísértés a rosszra, hanem a próbák idejét jelzi, épp azért, hogy a jót cselekedhesse. Azt a jót, ami látható, és azt a jót, ami nincs az ember szem előtt, azt is hűségesen, Isten dicsőségére. Nem trehányul és nem rútul, hanem várva az ő Urát, Jézus Krisztust, aki visszaérkezik. Mert a krisztusi hűségnek nem kell ellenőrzés, hanem csak idő, és mint lehetőség, hogy kimutassa az igazi értéket. Jöv el, Uram Jézus! Amen. Testvérem, fennállva válaszoljunk az igére. Egy régi éneket énekeljünk, talán sokak számára ismeretlen. 364. dicséretünket első és második verszakával. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus által áldunk és magasztalunk téged, várjuk a te kegyelmedet és szeretetedet. Mutasd meg a te irgalmadat, kegyelmezt kérünk nekünk, hiszen fiadat azért adtad, hogy bennünket megmentsen, hogy életre vigyen, hogy reménytelenségünkben reményt adjon. Hiszük, hogy ezért jössz ezt a világot megítélni, helyre tenni benne mindent, hogy amikor megindul majd az ég és a föld, amikor megremegnek a hegyek, amikor a víz is kiárad, akkor ne csak a pusztulást lássuk, hanem a te hatalmas szeretetedet, amellyel az ember felé fordultál. Irgalmazz, kérünk nekünk, Istenünk! Könyörgünk, Urunk, azokért a testvéreinkért, akik kórházi ágyon töltötték az elmúlt napokat, vagy kórházi ágyon töltik az ünnepeket. Imádkozunk hozzád, Urunk, gyermekeinkért, akik szolgálattal készülnek dicsérni téged. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért, akiknek az életében morgolódás, zúgolódás van. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért a családokért, akik messzire indulnak most az ünnepkörben, óvd őket útjukban. Könyörgünk, Urunk, hogy karácsonyból te ne hiányozz. Ne csak ajándékaink legyenek, ne csak jó szavunk, hanem a te igéd mindenütt hangozzék el. Amen. Csendes imádságunkat mondhatjuk el Urunknak. Köszönjük, Urunk, hogy meghallod a mi csendes imádságunkat. Jézus így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Kedves testvérek, megköszönjük gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti segítségét, munkáját és adományát. Köszönjük az idősek karácsonyának szervezését, köszönjük a csomagolást, köszönjük a munkát, amelyet majd istentiszteltünk után fogunk végezni a színpad beállításával. A 2019. évi takarítói szolgálatba hívunk és várunk testvéreket jelentkezni a lelkészi hivatalban, illetve Kalmár Ilona és Tatai Ferencné testvérünknél lehet. Iratterjesztésünkbe megérkezett a 2019. évi bibliaolvasó kalauz, falinaptár, képes Calvin kalendárium és számos szép kiadvány, ajánljuk a testvéreknek. Kérjük testvéreinket, hogy a 2018. évi egyházfenntartói járulékot lehetőség szerint rendezzük ebben az esztendőben. Segítségüket e tekintetben is köszönjük. Mint tudják testvéreink, a gyülekezetünknek nincsenek gyülekezetünktől független forrásai, teljes mértékben önfenntartóak és önálló gazdálkodással bíróak vagyunk, ezért csak a személyes befizetések azok, amelyek gyülekezetünknek a mindennapjait igazgatják. Köszönjük mindazoknak, akik már mindezt jó időben megtették. Kedves testvérek, megköszönjük azokat az adományokat is, melyel gyermekkarácsonyra csomagot készíthettünk és készíthetünk, és az idősek karácsonyára szánt csomagokat is elkészíthettük. Köszönjük szépen! Kiránduló körünk december 29-én túrát szervez Dobogókőre. Találkozása Boázi buszpályaudvaron lesz 9:40-től. Az időjárás függvényében egy 3 kilométeres túrán vehetünk majd részt. Alkalmainkat hirdetem. Hétfőn 14 órakor Csobánkán gyermek karácsonyi alkalmunk lesz, 15 órától pedig Pomázon lesz gyermek karácsonyi alkalom. Kedden karácsony ünnepén 9 órakor ünnepi istentiszteletünk lesz urvacsorai közösségben Csobánkán, 10:30-tól pedig ugyancsak urvacsorai közösségvel egybekötve Pomázon. 15 órától karácsonyi ünnepi istentiszteletünk lesz urvacsorai közösségben a Sára otthonban, 17 órakor pedig ünnepi istentiszteletet tartunk Pilis Szentkereszten az önkormányzat dísztermében, ugyancsak urvacsorai közösségben. Idősekhez, betegekhez 25-én karácsony első ünnepnapján visszük el az urvacsorai jegyeket. Karácsony második napján 9 órakor ünnepi istentiszteletünk lesz Csobánkán, 10:30-tól pedig Pomázon urvacsorai közösségben. Jövő héten csütörtökön és pénteken gyülekezeti alkalmat nem tartunk. Vasárnap 9 órakor istentiszteletünk lesz Csobánkán, 10:30-kor pedig Pomázon, melyen megkereszteljük Kollár Martin Zsombort. Hogyha az óév utolsó napjaira is tekintünk, akkor óév napján ez egy hétfői nap lesz, 9 órakor istentiszteletet tartunk Csobánkán, 18 órától pedig hétfőn istentiszteletet Pomázon. Kedden 9 órakor újév napján ünnepi istentiszteletünk lesz Csobánkán, 10:30-től pedig Pomázon tartjuk az évkezdő istentiszteletünket, ha mi Urunk éltet bennünket. Kedves testvérek, a hirdetések végével istentiszteletünk vége is elközelített. 303. dicséretünket keressük meg, 6. és 7. versszakát énekeljük el. Fennállva vegyük az áldást. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon néked békességet. Amen. Énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Kedves testvérek, mielőtt elbúcsúznánk, a férfi testvéreimtől segítséget szeretnék kérni, hogy a karácsonyi szolgálathoz a színpadot a padlásról hozzuk le. Azt kérem, hogy valaki egy kis söprővel is azért igazgassa majd meg, hogy az elmúlt egy esztendőnek a koszát ne hozzuk ide. Köszönöm a segítséget is, az Úristen legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Áldás békesség!